Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterének 11. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 4. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, a webrádió oldalán, valamint a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Házfehér Katalin vajdaságból származik, 1992-től él Szegeden. A középiskolát Versecen és Szabadkán, az egyetemi képzést Újvidéken fejezte be. Rövid ideig az Újvidéki Rádió lektoraként, majd 1992-ig az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Intézetének tanársegédeként dolgozott Gerold László mellett. Szűkebb szakterülete a 18.-19. század magyar irodalom története és a kortárs irodalom volt. A magiszteri fokozatot szintén vajdaságban szerezte meg. A doktori képzést Szegeden kezdte, és 1997-ben Szajbéli Mihály vezetésével PhD fokozatot szerzett. 2001-től a klasszikus magyar irodalom tanszék docense. Kutatási területe továbbra is a 18.-19. századi irodalom és művelődés története, emellett filológia elméleti, művelődéstudományi kurzusokat tart. Részt vesz a hazai Kazinczy kutatásokban. Az Irodalomtudományi Intézetben zajló aranykritikai kiadás keretei között pedig Arany János nagyszalontai könyvtárának széljegyzeteit és az 1850-es évek líráját rendezi sajtó alá. Senior kutatója a tanszék közös projektjének, melynek során gróf Gyulai Lajos 19. századi, majd 140 kötetes napló folyamát rendezik sajtó alá. Felkérem dr. Házfehér Katalin docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelt jelenlévők, ha valaki végigtekint a Szabad Egyetem efilévi kurzusainak címein, akkor szinte meglepődik azon, hogy a reáltudományos témák között váratlanul Arany János nevére és egy költészettörténeti témára akad. Azonban ha arra gondolunk, hogy Arany János 1865-től 1869-ig a Magyar Tudományos Akadémia titoknoka, 1870-től 77-ig pedig az akadémia főtitkára volt, és ez idő alatt az akadémia minden szakosztályának tevékenységét figyelemmel kísérte, akkor azt kell mondanunk, hogy Arany János a legjobb helyen van itt. Nem csak azért, mert érdeklődött a reáltudományok iránt, és figyelemmel kísérte a legújabb eredményeket is, hanem azért, mert a tudományos eszménye is az volt, hogy a népszerűséget és a szakmaiságot össze kell kötni. 1863-ban, amikor Max Müllernek a nyelvtudományi előadásairól írt egy rövid cikket az egyik folyóiratában, akkor ezt fogalmazta meg. Nyelvtudományról szóló munkáját az említett tudós először 9 felolvasásban vegyes közönségnek mutatta be nagy tetszéssel. Az előadás népszerű formája nem akadály, hogy valamely mű a szakértők tetszését is megnyerje. Tehát ilyen szempontból is Arany János jó helyen van itt a reáltudományos témák között. A jelen előadásban azonban nem akadémiai tevékenységéről fogunk beszélni, hanem az 1877 utáni időszakról, arról az időszakról, amikor névlegesen megszabadult a főtitkári teendőtől, ezután már csak tiszteletbeli főtitkár volt, és ezt a nyarat a Margit szigeten tölti. 1882-ig haláláig, tehát egy elég intenzív alkotói korszak következik, még akkor is, ha a látszat nem ezt mutatja. Már 1877-ben megjelennek a prózai dolgozatai, addig megírt elméleti írásai, kritikái. Befejezi, és 1879-ben kiadja a Toldi szerelme című elbeszélő költeményt. 1880-ban jelennek meg Arisztofanész fordítása igaz, hogy akadémiai segítséggel, Ponori Török Emil volt az, aki segített a jegyzeteket és a bevezetőket megírni ezekhez a fordításokhoz. Elkezd ismét dolgozni a Hun trilógián, és létrehozza a saját pályájának és talán a magyar irodalomnak is az egyik legrejtélyesebb alkotását, az Ősziképet. Az életéből még hátralévő, mintegy 5 év, tehát intenzív alkotómunkát eredményez, még ha látszat nem is ezt mutatja, ahogyan említettem. Gyakran panaszkodik kedvetlenségére, betegségére, szembajára, ám érdemes megnézni ekkori apróbetűs írását, gyöngyírását ahhoz, hogy egy kicsit gyanakodjunk a szembaját illetően, és megkérdezzük magunktól, vajon nem éppen a rejtőzködés volt-e az, ami miatt arra hivatkozott, hogy sem olvasni, sem írni nem tud. Nagyon gyakran felkeresték őt fiatalok, akik külföldre mentek tanulmányi útra, és áldását kérték, vagy mások éppen azért látogatták meg őt, hogy igazságot tegyen köztük a különböző értelmezések között. Itt például Tolnai Vilmos is meglátogatta őt, mert bizonytalan volt a Toldi egyik értelmezésében, stb. Tehát ezektől a látogatásoktól igyekezett talán megszabadulni, attól, hogy a fiatalok a pártfogását kérjék, és nem utolsó sorban attól, hogy publikálandó anyagot kérjenek tőle. Nyugodtan és szabadon szeretett volna dolgozni. További kérdésfeltevésünk tehát a legrejtélyesebb művére, az Ősziképre fog vonatkozni, és annak a szerkezeti sajátosságaira. Mielőtt azonban rátérnénk a konkrét szövegekre, érdemes megnézni, közelebbről megvizsgálni a ciklusnak a fogalmát. Arany Ősziképét ugyanis kezdettől fogva ciklusnak nevezi az irodalomtörténet, így nevezte már Arany László is a hátrahagyott iratok és levelezésekben 1886-ban. Kérdés azonban, hogy mit értünk ciklus kifejezésen, mit tartunk tehát ciklusnak. Különböző szövegek többféle módon kapcsolódhatnak össze, többféle elv tarthat össze költői szövegeket. Egyrészt tematikusan kapcsolódhatnak a szövegek, mint például Petrarkának a Dalos könyvében, Balassi Júlia ciklusában, vagy Kisfaludi Sándor Hinfi ciklusában. Másrészt hangulati szempontból is kapcsolódhatnak egymáshoz a szövegek, mint például Petőfinek a Felhők ciklusában. Petőfi ugyan nem adott külön címet ennek a ciklusnak, de van egy sorozat verse, 66 költemény, amely nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz szerkezetben és hangulatában, és a megírás helyében és idejében is. Tudjuk, hogy ezek 1846 elején Szalk-Szentmártonon keletkeztek. Kapcsolódhatnak műfajilag a szövegek egymáshoz, mint például Kazinczy Ferenc Tövisek és virágok című epigramma gyűjteményében, de ide tartozhat például a szonetkoszorú is, a maga szigorú formájával említhetjük France Prešern szlovén költő nevét. Kapcsolódhatnak keletkezés történeti szempontból a szövegek, például Goethe római elégiáit lehet itt említeni, tehát azok a szövegek tartozhatnak ide, amelyek egy helyszínen keletkeztek. Vannak narratív kompozícióban rendezett darabok, Csokonainak a Lilla ciklusa például, és végül azt is meg kell engedni, hogy ezek a szempontok a legkülönfélébb módon variálódhatnak, vagy kombinálódhatnak egymással. Az itt felsorolt példák esetében sem mindig egyértelmű azonban, hogy ciklusról vagy sorozatról van szó. Mi a különbség ciklus és sorozat között? Látszólag igen közel áll egymáshoz a két fogalom. Ha azonban összevetjük például Petőfi Felhők ciklusát Csokonainak a Lilla ciklusával, vagy Csokonai Vitéz Mihály Lilla kötetével, akkor azt látjuk, hogy Petőfinél nincs például közös címe a szövegeknek, nincs nyitó és záró darab a szövegek között, nincsenek az epigrammák között kompozícióteremtő vagy kompozíció fenntartó szövegek, nincs semmiféle paratextuális elem, tehát nincsenek megszámozva a versek, nincsen belső felosztás, számozás a versek között, amely megkomponáltságra utalna. Ezért Petőfi költeményeit inkább sorozatnak tekintjük, míg Csokonainak például a Lilla ciklusát, ahol előszó is, ajánlóvers is megerősíti az utólagos komponáltságot, zárt ciklusnak kell tartanunk, narratív ciklusnak kell tartanunk. Nem jelenti azt, hogy Petőfi ciklusát is ne olvashatná egy utólagos olvasói értelmezési szándék zárt ciklusként, tehát ne láthatna bele ebbe a versorozatba is narratív kompozíciót, de szerzői szándék erre semmiféleképpen sem észlelhető ebben a versorozatban. Végül meg kell különböztetni tervezett és előre tervezett és utólagos elrendezés szerinti kompozíciókat. Előre tervezett ciklus esetében a szerző, a költő egy előre elgondolt narratíva mentén hozza létre a szövegeket, utólagos kompozíció esetén pedig a már meglévő szövegeket rendezi különböző kompozícióba, különböző szerkezetbe. Ez a helyzet például Csokonainak a Lilla ciklusával is, hiszen utólagosan gyűjtötte össze a verseket, és alkotott belőlük narratív kompozíciót, még annak árán is, hogy a verseket át kellett neki írnia ahhoz, hogy beleilleszkedjenek a kompozícióba. Milyenek a ciklus értelmezésének a feltételei? Hogyan olvassuk ezeket a ciklusokat? Forrest Ingram, bár nem a lírára, hanem az elbeszélésekre vonatkozóan, azt mondja, a ciklus olyan szövegek halmaza, amelyek úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az olvasó számára minden egyes darab értelme módosul az összes többi megértése által. A ciklus olvasása tehát preformált olvasás, irányított tevékenység, ezért az olvasónak kezdettől fogva tisztában kell lennie, hogy ciklust olvas. A ciklus tényét a szerző részéről nem célszerű tehát elrejteni, inkább jól fel kell tárni, tudatában kell tartani az olvasót annak, hogy itt egy kompozícióról van szó. Igaza van tehát Ingramnek, hogy az ilyen jellegű megkomponáltság jelentéstani és értelmezéstani sajátosságai közé tartozik a lineáris előrehaladás, tehát lineárisan olvassuk a szövegeket, közben állandóan visszacsatolunk egyes motivumokhoz, felismerjük a motivumoknak az ismétlődését, összekapcsolódását, miközben folyamatosan a jelentéstani fókuszra is rávetítjük azokat a szövegeket, amelyeket olvasunk. Tehát maga az olvasás is bonyolult folyamat egy ciklus esetén, nem csak a létrehozása a ciklusnak. Nézzük a továbbiakban az ősziképnek a problémáit a felvezetett ciklusfogalom alapján. Emlékeztetésképpen azonban térjünk egy kicsit még a keletkezés történetére. Arany ősziék versei, mint ismeretes, egyetlen kötetbe, a kapcsos könyvbe kerültek bele, és folyamszerűen nagyjából egyetlen időszakban keletkeztek. A kapcsos könyv mai állapotában 179 oldalas, barna bőrkötésű kulcsos könyv Arany János Gyulai Páltól kapta 1856-ban, aki az első oldalra ezt jegyezte be. Arany Jánosnak augusztus 20-a, 1856, Gyulai Pál. Gyulai úgy emlékezik, hogy így adta át Aranynak. Legyen a tied, János, neked szebb írásod van, szebb költeményeket is írsz nálam. 1877-ig 12 vers került be a kötetbe, többek között a Szondi két apródja, a Némabú, a Pázmánlovag, a Köszöntő vers, a Balzsamcsepp, Juliska sírkövére, Piroska betegségében, stb. 1877-ben Arany újraindítja a verseknek a folyamát, melyek fölé a következő címet írt a tintával, Új folyam. A datálás szerint ezek a versek 1877. július 3-a és 1880. december 10-e között keletkeztek. Tehát 3,5 év alatt jött létre ez a ciklus. Emellé a cím mellé később ceruzával jegyezte be az ősziék kiegészítést. Nem tudjuk, hogy lecserélte volna-e a címet, vagy pedig meghagyta volna mind a két címelemet. Minden esetre ceruzával pótolta a kettős pontot is az új folyam mellett. A címcsere, a címváltoztatás szándéka azonban nyilvánvaló ebből az utólagos bejegyzésből. Ugyancsak ceruzával, grafit ceruzával megszámozta a verseket, 1-től 53-ig terjednek ezek a számok. Az egyes számot a Lepke című vers kapta, az 53-as számot pedig a Jóságos Özvegynek című darab viseli. Van ezután a ciklusban még 4 számozatlan darab, tehát 4 olyan vers is van, amely nem kapott számot. Sajátossága még a ciklusnak, hogy az Ajbaj című vers, a vers sorozat elején régebbi keltezésű, tehát 1868-as, Arany azonban nem írja oda a vers alá, hogy mikori, tehát hogy pontosan melyik évből való ez a vers, annyit ír mellé, vagyis alá, hogy régebbi vers. Ennek a ténynek még a későbbiekben talán tudunk szerepet is tulajdonítani. És sajátossága a ciklusnak az is, hogy hiányzik a 31-es szám. Azt nem tudjuk, hogy a 31-es darab is hiányzik, a szám mindenképpen hiányzik a ciklusból. Annyit érdemes tudni még a kapcsoskönyv utóéletéről, hogy azóta 3 hasonmás kiadása jelent meg, és egy digitális feldolgozása is keletkezett. 1962-ben Sütér István és Sáfrán Györgyi, 1977-ben és 82-ben Keresztúri Dezső rendezte sajtó alá, illetve adta ki a hasonmás kiadását, és a digitális változatát a szegedi Kokas Károly és Tóth Margit készítette el a ciklusból 2001-ben, az 1962-es faksimile kiadás alapján. Oldalukon azonban található néhány fotó az eredeti kéziratról is, amelyet ma a Magyar Tudományos Akadémia kézirattára őriz. Egyébként Kokas Károly és Tóth Eszternek a munkáját használtam, illetve bocsánat, Tóth Margitnak a munkáját használtam a jelen előadás képanyagához is. Lássuk a következőben, hogy az őszikéket lehet-e sorozatként vagy ciklusként olvasni, hogyan lehetne sorozatként, hogyan lehetne ciklusként olvasni. Mi is tulajdonképpen az őszikék? Ha ciklusról beszélünk, mire gondolunk az őszikékkel kapcsolatban? Sorozatnak minősíti ezeket a verseket mindenképpen a mediális környezet és az állapot. Ezek a versek a kapcsos könyvben vannak benne, tehát maga a kapcsos könyv egy egységes keretet képez ezeknek a verseknek, egységes keretbe foglalja őket, mint egy lehatárolja ezt a verscsoportot. Arany László úgy emlékezik vissza, hogy atya eredetileg is ideírta be ezeket a költeményeket. Ezt írja a hátrahagyott iratok és levelezések előszavában. Volt egy kulcsal zárható kapcsos könyve, melyel valamikor régen Gyulai ajándékozta meg. Ezt hóna alá fogta, és elindult vele a sziget néptelenebb utain, s háborítatlanul mélázgatott, írva, ha jött az ihlet perce. Tudjuk azóta a fennmaradt kéziratok alapján, hogy Arany László többnyire tévesen emlékezett, és Arany nem egyenesen a kapcsos könyvben írta ezeket a verseket, leginkább úgy másolta be cédulákról, más kéziratokról ezeket a szövegeket a kapcsos könyvbe, bár később még a ceruzás bejegyzések szerint látszik, hogy javítgatott rajtuk. Sorozatként definiálhatók-e darabok a folyamatos írás által is? Ennek köszönhetően a sorozat szinte naplószerűvé válik, hiszen majdnem minden nap, vagy minden másnap születik egy-egy bejegyzés. Végül a medialitás szempontjához tartozik a kéziratosságnak a ténye. A szerzői szándék szerint ezek a versek nem jelentek volna meg nyomtatott kiadásban, legalábbis nem rögtön. Tehát egy elhalasztott kiadásra számított Arany, amikor ezt a verssorozatot létrehozta. Az alkotó és az alkotás felől ez rejtettséget, rejtőzködést jelent, tehát kéziratban óhajtotta hagyni ezeket a szövegeket, és ez a sajátosság is egy sorozattá avatja a szövegeket. Másodszor a térbeli tényezőket kell szemügyre venni, amikor sorozatként szeretnénk beszélni az őszikékről. Létrejön egy elzárt tér, kialakít Arany egy rejtett teret, a nyilvánosságtól való elzárkózásnak a terét, szinte bezárkózik ugye, a kapcsos könyvbe, és ebből eredően a versek kiadatlansága, vagyis kéziratos állapota lesz ugye, az egyik meghatározó sajátossága ennek a sorozatnak. Mindezt a napi séta teszi lehetővé, tehát a rejtőzködést a napi séta teszi lehetővé hóna alatt a kapcsos könyvvel, melyben így módon leképződnek a ténylegesen megtett séták. Az alkotás módja a versek poétikai szintjén is leképződik, tehát a séta tere, a mettet útvonal a költemények lírai terében is megjelenik. A látványszintet, a képi anyagot nagyon gyakran éppen az aktualitások alakítják, tehát azok a dolgok, apróságok, amelyeket Arany lát, észlel a versei során. Elmondható tehát, hogy a kapcsolskönyvben, az űrszikék ciklusban a referenciális, a mediális és a politikai tér teljes egészében lefedi egymást, és ez a közös sajátosság ismét a versek sorozat jellegét erősíti. Harmadszor a temporális tényezőket kell figyelembe venni, ugyanis függetlenül a beírás módjától a versek többnyire időrendbe kerülnek be a sorozatba. Tehát ez a sajátosság is sorozattá minősíti a szövegeket. A versek zöme alatt szinte ritmikusan, két-három, néha több naponta is megjelenik egy-egy dátum. 1877. július 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 21, 22, stb. Látjuk, hogy elég sűrűn követik egymást ezek a bejegyzések. E dátumsorban a belső hullámzások is észlelhetők, amelynek az okaira később még ki kell térnünk. 1878-tól a bejegyzések ritkábbá válnak, 1879-ben mindössze egy vers kerül be a kapcsolskönyvbe, és 1880-ban is csak 6 darab összesen. A gyakori, majd egyre ritkuló verstermés és a belső aránytalanságok ellenére is állíthatjuk tehát, hogy az őszikék egyetlen időszak állapotának, hangulati, gondolati, alkotói akaratának a megjelenítése. Tehát egyetlen korszakban, egyetlen hangulatnak és állapotnak a terméke. Észre kell vennünk azonban, hogy 1877 kora őszén egy törés áll be a bejegyzés sorozatban. Ugye ennek kétféle oka lehet, az egyik egy nagyon természetes és nagyon egyszerű ok, hogy ősszel nem lehet annyit sétálni. Ugye nem lehet ezeket a magányos sétákat mindig megtenni. A másik, ami komolyabb a ciklus szempontjából is, az a felfedeztetés ténye volt. Arany László ugyanis rájön, hogy atya mind dolgozik, és kéri azt, hogy mutassa meg neki ezeket a verseket, és Arany János megmutatja Arany Lászlónak. Arany László utána elmondja Gyulai Pálnak, és Gyulai Pál felkeresi Aranyt, és megpróbálja rávenni arra, hogy publikáljon ezekből a versekből. Arany 1877. szeptember októberében a család és Gyulai Pál ösztönzésére 15 darabot ki is ad ebből a gyűjteményből, átenged nyomtatásra, és ezeket két csillaggal jelöli meg a sorozatban. Hogy ez a kényszerű felfedeztetés egy komoly belső konfliktust okozott Aranynak, arra nem csak Arany László emlékezése mutat rá, hanem egy levél is, amely fennmaradt Arany Jánostól 1877. október 22-éről, és Gyulai Pálnak írja ezt a levelet. Ezt írja neki. A szűkörű nyilvánosság is, melynek eddig átengedtem a versecskéket, kívüled még Laci olvasgatta, kétkedővé tett legjobbnak hitt darabjaim értéke iránt. Nem bízom többé magamban, ítéletemben sem, és ezzel megszűnik a lehetség, hogy elkezdett munkámat folytassam, hogy csak egy újabb költeményt is írhassak, amint hogy egész októberben egyet sem írtam. Szóval, poétai utolsó fellobbanásom rövid véget ért, és én visszasüllyedhetek a tétlen semmiségbe és unalomba, melyből menekülni akartam. És tisztán tudom előre, hogyha ezek közölve lesznek, két sornyi költeményt sem fogok többé kigondolni, vagy papírra vetni. Ha a kapcsolskönyv valóban kéziratos kompozíciónak, hagyatéknak készült, ahogyan Arany szánta, akkor a kierőszakolt publikálás éppen a sorozat lényegi sajátosságát érintette. Szeptember-októbertől valóban jól érzékelhető a változás a kapcsolskönyvben. Ha Arany nem is váltja be a fenyegetését, hogy egy sor se ír többé, a versek jellege megváltozik ezután. Eltűnnek a napló és emlékiratszerű, közvetlen látványra épülő vallomásos versek, eltűnnek az allegorizáló önarcképek, és a tárgyias, legfeljebb polemikus darabok kerülnek be. Ezek is nagy időbeli hézagokkal. Az önreferenciális versek sora csak az utolsó időszakban, 1880-ban tér vissza a ciklus zárásának az erejéig. Tehát ezek azok a tényezők, az időbeli, a mediális és a térbeli tényezők azok, amelyek az őszikéket sorozattá avatják. A következőkben azt kell megvizsgálnunk, hogy lehet az űszikékről, mint bonyolultabb ciklusról is beszélni. Tehát van az űszikéknek egy ennél látványosabb, bonyolultabb, rétegezettebb kompozíciója. 5 héttel a kapcsoskönyv megindítása után keletkezett az Őszikék című vers, és alá Arany ugyanazzal a tintával odaírta, ez új gyűjtemény szándéklott címe. Tehát ez lenne ugye a címe az új gyűjteménynek, és valószínűleg ezután írja oda grafittal a sorozat elejére az új folyam mellé az új címet is, az őszikék kifejezést. 23. darabként került be ez a vers a kötetbe. A címcsere, vagy a címváltozás önmagában is zártabbá teszi a kötetet, vagy a sorozatot. Hiszen ennek a kifejezésnek, az őszikék szónak a metaforikus, szimbolikus jelentése egyfajta szemantikai fókuszként kezd el működni, tehát rávetíti a jelentését az egész verssorozatra. Ciklus címként kiemelve az őszikék kifejezés ugyanis egyszeri vagy többszörös metaforizáció révén erős életrajzi kontextust húz a versek köré. Az őszike, a kikerics, mint tudjuk, augusztustól kezdve késő őszig a tél közelettéig nyíló virág. Virágzási ideje az évszak szimbolikával összefonódva az öregség témáját erősíti fel az egyes szövegekben és a sorozatban egyaránt. A hangsúlyossá váló biológiai idő utána a retrospektív időt is kiemeli a versekben, a visszatekintésnek a folyamatos gesztusát. Ide tartozik az emlékezés, az emlékeknek a sorjázása, ismerünk az őszikék sorozatból több olyan verset is, amely az emlékekre épül, az emlékezésre épül, illetve az összegzés, a számadás tevékenységét és hangulatát emelik ki, ennek érzelmi vagy szemlélődő feldolgozását hangsúlyozzák. Az öregedés központi témája a sorozatnak a képi világára is hatással van. Részben az évszakképek emelkednek ki és kapcsolódnak össze, vagy létesítenek belső kapcsolatot a szövegekben. Velük együtt természetesen az elmúlásnak a toposzai. Ilyen kifejezéseket találunk a versekben, mint hullólevél, hullócsillag, őszidér, őszfordultán, leveleit hultán, stb. Másrészt a testi romlásnak a képei erősödnek fel, és kapcsolódnak össze a szövegeken belül, a szövegvilágokon belül. Ilyen kifejezések erősödnek fel ezáltal, mint a vénség, tehetetlen járma, félig süket, félig vak, elmaradt az a világtól, aki vén, foga megritkult, haja elment, ócskalom közt tesz vesz, stb. Mindehhez negyedikként a költői elavulás, elnémulás, a magánszférába való visszavonulás képei társulnak. És itt ilyen kifejezéseket lehet összegyűjteni, hangtalan versek, rozzant, kopogó eszköz, például a tambura vagy a lant, két öreg szerszám, ugye a lantos és a lant, vagy a tamburás öreg úr és a tamburája. Minden nap feled egy-egy nótát, mondja a tamburás öreg úrról, gémberedő ujjal játszik, stb. Itt megmutatom a növényt is, a kikericset, aki nem ismerni esetleg. A latin neve a Colchicum autumnál, és a későbbiekben még a magának a latin névnek is lesz szerepe. Az őszikéknek, mint ciklus címnek a kiemelése az egész sorozatot az elégia hangkörébe utalja, tehát egy elégikus hangnemet von a versek köré, egészen a 23. darabig, amikor megjelenik a sorozatban az őszikék című vers. Tehát azonos címmel megjelenik egy vers a sorozatban. Ez a vers egy egészen más hangulatot iktat be a sorozatba, az elégikussal ellentétes hangulatot közvetít. Nézzük meg magát a szöveget. Olvasó, ha fennakadsz, hogy könyvem címe őszikék, tudd meg, e néven virágok vannak és csibék. Ha virágok, a deresfű hantját szépen színezik, ha csibék, ez is megjárja, ki olyanra éhezik. A virágnak nincs illatja, ha megcsapta őszi dér, de csibének húsa vére, s a konyhában többet ér. Hát ez minden, csak nem elégikus hangulatú, elégikus hangulatú vers. Ez a vers a 23. darab a sorozatban, tehát az elégiát, az elégiának a hangnemét megváltoztatja, és az irónia, az önirónia a humor felé hajlítja el. Az elégiát az epigramma felé hajlítja, az elégikus hangulatot a humor, a bizarr, a hirtelen vágás, az irónia felé hajlítja el. A ciklus ezen sajátosságát minden eddigi irodalomtörténész észrevette, Péterfi Jenőtől kezdve Keresztúri Dezsőn, Barta Jánoson, Németh Gébélán, Bori Imrén és másokon át, mindenki megfigyelte, de más-más módon értelmezte. Olyan kifejezéseket találunk náluk ezzel kapcsolatban, mint a röstelkedés, az önkicsinlés, a diszonancia, vagy épp a kedélyesség. A váratlan fordulatokban egyesek, mint Péterfi Jenő, zavaró érzelmességet, mások, mint Németh Gébéla, elerőtlenedést, és ismét mások, mint Barta János és Keresztúri Dezső, költői játékot vagy önálcázást látnak. Egy sor más versben is felfedezzük ugyanezt a hirtelen vágást és a groteszk felé való elhajlást. Például az Elkésett című versben rögtön a sorozat elején. Későn keltél öreg, hová indulsz már ma? Nyakadon a vénység tehetetlen járma. Messze utat célját soha el nem éred, jobb, ha maradsz, s lement napodat dicséred. Tudom, sikerült, én sohasem örülök, szándékomnak tám már elején kidűlök. De hiú tett is jobb áldatlan panasznál, űz gondot, unalmat, és a mozgás használ. Itt is egy lecsapja a végét, epigrammatikusan zárja a végét. Vagy a következő versben, az Ajbaj című versben. Nem fákja vagy éltem, vagy te silány gyertya, mely csepűkanócát sercekbe itatja, majd-majd el is oltja. Mégis, ha elégne, de mennyi hiában elcsepeg, elcsúrog így át a botában, áldatlan munkában. Még egy példa, hogy egy Még egy című vers a sorozatból. Mit is akarsz, nézz az időre, ősz van, s neked bústérre jár, szemedben ködlett a sugár, dérhó leszállott a tetőre. És utána következik hirtelen vágással egy egészen más hangulatú verszak. Nyílhatnak a fán csalvirágok, nem lesz éred gyümölcse már, hallgat minden dalos madár, csak a beszédes libagágok. Itt is az epigrammatikus zárást figyeljük meg ebben a versben. Az Őszikék című vers kiemelése tehát, az Őszikék című verset az emelik ki ebből a sorozatból, hogy azonos a címe a sorozat címmel. Az Őszikék című vers kiemelése tehát felerősíti és egymáshoz kapcsolja a sorozaton belül az ilyen jellegű részeket a ciklusban, és nem csak verseket találunk epigrammatikus zárással, vagy ilyen bizarr, groteszk jellegű zárással, hanem a verseken belül is találhatunk hasonló részleteket. Például a Lepke című versben van egy ilyen verszak. Köszönt, hogy már tekintetem földhöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Tehát itt is az önirónia működik. Vagy pedig vannak olyan versek, amikor ezt az önironikus hangnemet teljes versen keresztül működteti, ironikus allegóriákban, például a Tamburás öregúrban, vagy az Öreg pincér című versben. Politikai szempontból az ilyen eljárás, ez az eljárás az elégiának a módosítása. Az elégia ezekben a versekben nem közvetlenül első fokon jelenik meg, mint az 50-es évek lírájában, hanem egy paradoxon által az elégikus reflexió lehetetlenségének a felmutatásával. Tehát az elégia, azaz elégia lehetetlenségében rejlik ezekben a versekben. A természet ugyanis itt a maga naturalitásában van jelen. A romló anyag, a pusztuló test és az ösztön uralma jelenik meg ezekben a versekben, a szellem és a költészet fölött. Míg a balladákban is a természet sötét oldala uralkodik. Gondoljunk a tengeri hántásra, a tetemre hívásra, a vörös rébékre vagy a hídavatásra. Az idealizáció teljességgel lehetetlen, kiiktatódik ezekből a versekből, eltűnik a versekből, a megbékélés esztétikája eltűnik ezekből a versekből. Nem találunk mást a versvilágokban, mint megesett lányokat, rima asszonyokat, eljátszott, lepusztított szerelmeket, kiürült hazafiságot, divatja múlt költészetet, lelki betegségnek minősített érzelmeket, alakuló, majd buborékként szétpattanó gondolatokat. A Semmi természet című vers utolsó verszaka nyomja rá az egész ciklusra a gondolatiságát. Lám, hova jutna a művészet, csak egy pár századig, de közben ront a vad természet, s belé kontárkodik. A naturális világ uralmának gondolati, érzelmi és költői feldolgozását csak a humor és az önirónia teszi lehetővé, és ezért működteti ezeken a verseken belül Arany is ezt az esztétikai minőséget. Ez a humor azonban nem a kedélyesség és a komikum felé hajlik, mint korábban, akár még az 50-es években is, gondoljunk a nagyidai cigányokra, hanem a groteszk és a bizarr felé közelít. Képtechnikailag ellentétes képek egymásba szerkesztéséről van szó, egymáshoz rendeléséről van szó, virág és csibe, dalos madár és beszédes liba, elégű gyertya vagy elcsepegő, elcsurgó gyertya, csinos asszony, de rima asszony, ugye a népdalba, stb. Műfajlag pedig az ellentétekre épülő epigrammatikus szerkezet jellemzi ezeket a verseket. Milyen szerepe van az Őszikék című vers beiktatásának a 23. helyre az egész ciklus szerkezetére vonatkozóan, ha egyáltalán beszélhetünk ciklusról, hiszen még nem jutottunk el odáig, hogy bizonyítsuk azt, hogy az Őszikék egy zárt, megkomponált ciklus. Remélhetőleg el fogunk jutni odáig az előadás végére. A vers alatt, az Őszikék című vers alatt, ha emlékeznek, a következő megjegyzés található, ez új gyűjtemény Szándéklott címen. A bejegyzés alapján azonban nem dönthető el az, hogy Arany kiemelte volna ezt a verset a ciklus élére. Tehát nem tudjuk azt, hogy ténylegesen az élére helyezte volna el a ciklusnak, vagy meghagyta volna a maga helyén, a 23. helyen. Csak abból lehet következtetni rá, hogy lehetséges, hogy elmozdította volna ezt a verset a helyéről, hogy a későbbi versek között is, az Őszikék későbbi darabjai között találunk ciklus fenntartó, kompozíció szervező és vélhetően záró verseket. Tehát vannak olyan versek, amelyek egyértelműen a zárásra, a ciklus zárására készültek. Egyébként az is könnyen elképzelhető, hogy nem helyezte volna át ugye az Őszikéket, sajátos játék lett volna az is, hogy az Őszikék elégikus jelentését működteti Arany a 23. versig, és onnan megfordítja a hangulatot, tehát ott fordít egyet a hangnemen. Abban az esetben, hogy a cikluskezdő versként az epilógus működhetne, vagy a ciklus elejére beszerkesztett az Elkésett című vers, amelyet olvastunk az előbb, vagy az Ajbaj című vers. Egyébként ez a vers, az Ajbaj című vers, hogy erről az előadás elején már említettem, hogy 1868-as vers, de Arany nem írja oda a dátumot, csak azt, hogy régébb. Ennek a beszerkesztése utal arra, hogy Arany itt szerkesztette ezt a kompozíciót. Tehát pontosan tudta azt, hogy miért éppen ezt a verset, és éppen oda fogja beszerkeszteni. A 30. darabnál, a sorozatban, tehát a kapcsos könyvben találunk két verset, ami arra utal, hogy itt talán zárulna ez a ciklus. Ugye a Végpont című vers maga címével is jelzi azt, hogy ez egy záróvers lenne, 1877. szeptember 11-én, és van egy másik vers is, a Még egy című vers, szeptember 12-éről a 30. darab lenne. Ugye ez a Még egy a maga címével a zeneműre hasonlít, a kódára hasonlít, ugye a kóda egy zenemű végén megismétli, újra játsza röviden a zenének az előtte lévő témát, röviden vagy hosszan természetesen. Tehát ez a Még egy című vers egy kódaszerű lezárás lett volna, epilógusszerű ismétlő zárás. Ebben az esetben, ha itt valóban bevégződik a ciklus, akkor ugye az Őszikéknek a domináns témaköre az az öregség lett volna. Az öregedés, a költői elavulás témája lett volna a domináns témája ennek a ciklusnak. Látszik a beírásból is egyébként, hogy itt, minthogyha zárni készült volna Arany a ciklust, hiszen külön lapra írja be, vélhetően később ezeket a verseket, Végpont és a Még egy című versről van szó, és a számozást is eltéveszti. Egyébként 1-től 28-ig a számok nagyon szép gyöngybetűkkel sorakoznak, és itt látjuk eltéveszti, hevenyészve gyorsan írja be ezt a két utolsó számot. Föltehetőleg egybeesik ennek a két versnek a beírása a felfedeztetéssel, tehát azzal a ténnyel, hogy Gyulai Pál és Arany László ráveszik őt arra, hogy publikáljon ezekből a versekből. Tehát itt mintha le akarná zárni, le szeretné zárni Arany ezt a ciklust. Azonban van a ciklusnak egy második zárása. Tovább folytatódnak a költemények a 43. darabig, közben persze a 31-es szám hiányzik. Ugye Keresztúri Dezsi a Boncik című Valadával azonosította volna ezt a hiányzó verset. Én nem vagyok biztos benne, hogy ide került volna be valami. Később is előfordul, hogy Arany egyszerűen eltévesztette a számozást, ugye nem lapoz vissza. Itt egyébként az előző képen is, hogyha megnézzük, akkor a 29-es számot javítja, tehát eltéveszti a számozást, és később se veszi észre talán ezt a hibát. Tehát nem valószínű, vagy nem biztos, hogy ide került volna be bármi is. Minden esetre a ciklus folytatódik a 43. számig, darabig, valójában a 42. versig, ugye mindig egyel kevesebbet kell számolni. 12 darab illeszkedik a 30. Tehát a korábbi zárásszerű költemények után, és megint két olyan vers következik, ami zárásnak tűnne. Az egyik az a Dal fogytán, a másik pedig a Hagyaték című vers. Ugye mind a két cím olyan, hogy szintén a ciklusnak a végét, a záró, végét sugallja, tehát záróversként kezdene el működni. Ebben az esetben 42 versből állt volna a gyűjtemény, említettem, hogy a 31-es szám hiányzik. Nézzük meg a Dal fogytán című verset. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó, ujjam nehéz a húron, a verset únva írom, eztán utolsó. Mi haszna is, mi haszna, kél egyhangú panaszra belőlem a dal, még majd szememre lobban, közölt, ha íj bajod van, az orvosoddal. De itt is az epigrammatikus, még mindig az epigrammatikus zárást, a humornak a működését figyeljük meg. Ebben az esetben a költészetre vonatkozó jelentéssor erősödne fel a ciklusnak ebben a folytatásában, vagy egyáltalán az egész ciklusban. Részben az életműre vonatkozóan, ugye megkonstruálja Arany a saját hagyatékát, létrehoz egy olyan szöveget, amit életében nem szabad publikálni, vagy nem fog publikálni, és hagyatékként hagyományozza rá az utókorra. A hagyaték, ha belegondolunk, olyan része az életműnek, amit már nem lehet számon kérni a költőtől. Ugye? Tehát a hagyaték sem felróni, sem számon kérni, sem rákérdezni. A hagyaték az hagyaték. Találgatni lehet, olvasgatni, stb. Ugye a kéziratosság és a publikálatlanság révén kimenekül Arany a rárót nemzeti és idealizáló költőszerep alól, és létrehozhatja azt a vallomásos lírát, amelytől mindig félt. Mert nem lehet majd rajta már számon kérni. Másrészt az őszikék motívumnak, tehát a két záróvers által az őszikék motívumnak egy újabb jelentése kerül előtérbe, a mitológiai jelentése. A mitológiában, a Colchicum Autumnale, Médea királylány varázsszerei között a megfiatalító elixír anyaga volt. Tehát ismerték az ókorban is a kikericset, ugye Médea királylány ebből készített fiatalító varázsszert. A megfiatalodás tehát az alkotói kedv újraéledésének, majd hanyatlásának a története lesz így, ezekkel a versekkel az egész ciklus. Végül van egy harmadik zárás is a ciklusban. Ugye említettem, hogy az őszikék végén van 4 darab számozatlan vers. Ezeket Arany nem számozza, meg úgy tűnik, hogy véletlenszerűen később beírja őket egyszerűen a sorozat végére. Tehát tekinthetjük őket úgy, hogy cikluson kívül születtek, nem tartoznak hozzá. De úgy is tekinthetjük ezeket a verseket, hogy ezek végleges zárások, tehát megint csak kódaként működnének a ciklus végén, és így módon a ciklushoz szorosan hozzátartoznának. Hogy ezt lehet így olvasni, vagy így kellene olvasni, nem tudom, azt a daraboknak a tartalma, a jelentésvilága is sugallja. Ugyanis a búcsúzásnak a gesztusai fogalmazódnak meg mind a négy versben, négy különböző változatban. Van közöttük azonban egy olyan vers, amely látszólag nem illeszkedik ebbe a búcsúzó sorozatba, látszólag sehova se illeszkedik az egész cikluson belül. A Csalfa sugár című versről van szó. Kisbokor, ne hajts még, tél ez nem tavasz, kislány, ne sóhajts még, nem tudod mi az. Bokor újhajtását letarolja fagy, lány kora nyílását bú követi nagy. Szánnám a bokorkát, loms virágtalan, s a lányt, a botorkát, hogy már oda van. Vajnovics Gézától tudjuk, hogy ezt a verset unokájának, Piroskának írta. És ez a vers működhet akár parainézisként is, ugye intelemként a kisunokána, és hogyha efelől olvassuk, ugye azokat a korábbi verseket, amelyek megejtett lányokról, asszonyokról, bukott asszonyokról szólnak, akkor akár vissza is vezethetjük, össze is kapcsolhatjuk ezt a verset azokkal, a korábbi szövegekkel, és a parainézis az intelem részeként kezelhetjük, vagy olvashatjuk azokat a korábbi verseket. Tehát egy új vonulatot fog össze ez az utolsó vers, vagy az utolsó versek egyike az őszikékben, és az intelem részeivé avatják a korábban a lányokról és az asszonyok történetéről szóló verseket. Egy másik vers ebben a négy utolsó darabban a Különbség című vers. Az ifjú évek bajt hoznak, s visznek, ha rontanak, viszont jóvá tesznek. Az öreg évek évei rossznak, nem visznek többé, mindig csak hoznak. Ugye a teljes kiürülés állapota figyelhető meg ebben, az anyag, az eszmék kiürülésének, lemerülésének a folyamatát rajzolja meg, vagy regisztrálja ez a vers. Ennek a végpontja a négy vers közül a következő, az Ámfilozóf, amely a tényleges lezárás egyébként a ciklusnak, a legutolsó vers ebben a versorozatban, kéziratos versorozatban. Az Ámfilozóf ugye magát a ciklust is alárendeli az időnek, utolsó előtti állapotnak minősíti az öregség költői feldolgozását, legyen az még oly epigrammatikus vagy bizarr jellegű, mert van ez utáni állapot is, a humor nélküli állapot, az anyag és a pusztulás teljes győzelme. És így a ciklust e vers szerint nem is az alkotó, hanem maga az idő, az anyag fejezi be. Most látom, hogy ami volt, eltűnt édes mámor, vanitatum vanitas, maga is a humor. Nem marad kómosz velem, csak a szende múzsák, sem a szente múzsák, csak a humor nélküli puszta nyomorúság, elnézést az elírásért. Tehát nem marad kómosz velem, sem a szente múzsák, csak a humor nélküli puszta nyomorúság. Ez az utolsó verszaka a ciklusnak. Azonban még mielőtt lezárnánk a témát, az előadást is, nézzük meg a harmadik verset ebben e közül a négy vers közül. A harmadik vers egy képaláírás, az a címe, hogy melyik talál, egy epigramma, és Arany egy fénykép alá készíti ezt a négy sorost, aki annyiszor megrajzolta különböző versekben a saját költői önarcképeit, most az öregség valóságos természeti állapotában, távozóban, kalappal és bottal a kezébe lép elő búcsúzni, mint a színész a színpadon, amikor meghajol. És ezt a szöveget írja a kép alá, hogy melyik arcképen választom rajzai közül, fényképíró úr, a botos és kalapost. Mint maradó vendég ül, s áll a többi nyugodtan, menni csak egy készül, útja van, ez leszek én. Az őszikék mindezek alapján nem puszta sorozatnak, hanem több szinten megkomponált, lezárt ciklusnak értelmezhető, pontosan olyan formában, ahogy Arany beírta a kapcsos könyvbe. Zárásként szeretném felhívni a figyelmet arra, amire már itt nem marad idő. Intertextuálisan is nagyon érdekes az őszikék, Ugyanis, hogyha elolvassuk Petőfinek a felhők ciklusát, akkor azt látjuk, hogy pontosan ezt a technikát alkalmazta 1846-ban, a felhők ciklusban. Tehát a bizarr, a hirtelen vágásos technikát alkalmazta, a groteszk felé hajló képiséget alkalmazta, és ugye ez a hasonlóság visszakapcsolja Aranynak az őszikéit a Petőfi féle ciklushoz, a Petőfivel való barátsághoz, nem csak ebben a sajátosságában, hanem más olyan, olyan elemekben, olyan vers részletekben is, amelyek szorosan kapcsolódnak a Petőfi alakjához és költészetéhez. További igazolás lenne tehát szükséges, hogy a Arany őszikéinek és Petőfi felhőciklusának a rokonságát, a szoros kapcsolatát, intertextuális összefüggését igazoljuk. Azonban legyen most itt elég felolvasni két darabot Petőfi felhőciklusából, hiszen maga a két szöveg is igazolni fogja, legalábbis megelőlegezi az állítást. Annyit sem ér az élet, írja Petőfi, mint egy eltört fazék, mint a konyhából kidobtak, s melynek oldaláról vén koldus nyalja a rászáradt ételt. Vagy egy másik darab, szállnak reményénkkel szép madarak, midőn legjobban szállanak, szíják a mennyei tiszta léget, hol már sas nem tanyáz, jön a való, ez ordvadász, s lelövöldözi őket. Ugye ennek a szerkezete nagyon hasonlít az aranyféle epigrammák szerkezetéhez. És amikor az 1850-es években Tisza Domokos, Arany Geszti tanítványa, Petőfi felhőciklusát utánozva egy hasonló verset ír, akkor Aranynak még nem tetszik ez a technika, és azt írja Tisza Domokosnak, csinos képet fest ugyan, de azután kitörli rajta az ecsetet. És az őszikékben Arany mit tesz mást? Megrajzolja az önarcképeket, elindít egy elégikus hangnemet, és a hirtelen vágással, zárással, groteszk zárással kitörli az ecsetet ezeken a képeken. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen docens asszony előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Balladák, állítólag 8 ballada van a ciklusban. Hogy illeszkednek ebbe a kompozícióba?
A balladák egyrészt a témájukkal illeszkednek ide. Ugye a tetemre hívás az miről szól? Az eljátszott szerelemről, vagy a játékká változtatott szerelemről. A vörös rébék ugyancsak az asszonyi hűségnek a kérdését feszegeti, de bármelyik balladát nézzük, a hídavatás, ugye az értékeknek a kiürülése, az idealizáció lehetetlensége, apróságok miatti halál, öngyilkosság az, ami ebben a balladában is megjelenik. Tehát az értékeknek a teljes kiürülése látszik a balladákban. Tehát ilyen módon illeszkedik ahhoz a világhoz talán, amelyben az anyag uralkodik, a pusztulás uralkodik. A balladáknak a sorozata is.
Egy nagyon egyszerű kérdés, és soha nem gondolkodtam még rajta, de most megkérdezem. Tele van írva a kapcsos könyv?
Nincs teleírva a kapcsos könyv. Ugye ezek a lapok vannak beírva, amelyeken az őszikéknek a darabjait találhatjuk. Utána a kapcsos könyvnek a végén van két lap. Most nem hoztam el a képeket, hogy megmutassam. Arany oda a töredékeket írja, a töredékeket másol be, még azt is megkomponálja, tehát a hagyaték részeként veszi be ide a töredékeket is, de külön az őszikéktől. És a kapcsos könyvnek az eleje az, ahol a korábbi versei találhatók Aranynak, tehát az a 12 vers, amelyről az előadás elején beszéltem. Tehát hézagosan van beírva, egyébként valószínűleg 200 oldalas volt, 200 lapos volt ez a könyv, hiányzik belőle, tehát jól látszanak a kivágott lapok a könyvből, azon nem tudjuk, hogy mi volt, de mai állapotában ezek az oldalak vannak beírva.
Van egy irodalomtörténeti közhely az őszikékkel kapcsolatban, amelyet szinte mindenki, aki klasszikusan foglalkozott az őszikékkel, megfogalmaz, hogy az őszikékben Arany lerakja a magyar modern irodalmi költészetnek, a lírának az alapjait. sokan azt mondják impresszionista szinte már. Ez a ciklus, ez a letörölt ecset, ez amit nagyon szépen kifejtett itt az előadásba, ez milyen irányokat mutat a modern magyar irodalom felé, mert azt láttuk, hogy hát, hogy mire megy vissza akár Petőfi felhőciklusán így, vagy még tovább, Csokonait is hallottuk itt emlegetni, de a magyar modern líra fele milyen irányokat mutat. Tehát utána, arany után kitörli le így az ecsetet, kihasznál így az iróniát, vezetnek-e utak innen tovább, és mi módon? Köszönöm.
Köszönöm a kérdést. Valóban ez egy egészen modern eljárás, modernnek tűnő, 20. századinak tűnő eljárás, de én már Petőfinél is ezt érzékeltem. Tehát nagyon érdekes Petőfit úgy olvasni, hogy elejétől végig ezt ritkán tesszük meg egy költővel, Petőfivel különösen, hogy az első verstől az utolsóig végigolvassuk. De Petőfi költészetének például a legmodernebb rétege az a felhőciklus. Egészen 20. századi jelleget mutat a képisége ennek a ciklusnak, és aranyt is valószínűleg ez ragadhatta meg. Tehát ennek a képisége. A 20. század felé természetesen a szimbolizmus felé mindenképpen megnyitja az utat, de mondjuk a saját korszakában is azt hiszem, hogy Bori Imre volt az, aki fájlalta, hogy a romlásvirág, ugye Baudelaire és a romlás virágai nem jelennek meg arany elméleti írásaiban sem, talán nem is ismeri őket. Nem. De ugyanakkor ő maga a romlás virágait írja meg. Tehát az őszikék maga a romlás virágai, az anyagnak a romlása, a pusztulásnak a témája jelenik itt meg. A 20. században, hát a nyugatosoknál mindenféleképpen jelen van ez a fajta irónia, de akár napjainkban is, tehát a posztmodern felé is előremutat ez a ciklus.
Én annyit szeretnék kérdezni, hogy mi lehetett a költőnek a célja ezzel a verssel, mint az őszikékkel, mert látszott az, hogy nem szívesen adja ki a kezéből a művét, amikor arra kérték, hogy adja ki könyvbe. Hogy saját magának szerette volna végül is megtartani, mert látszik, hogy utána nem is írt szívesen már verseket, és hogy abba akarta hagyni az írást. Hogy akkor végül is mi lehetett a célja ezzel a verssel?
Nagyon érdekes kérdés, amit feltett. A 19. század második felében már nem volt szokás publikálatlanul hagyni a megírt műveket. De ott már mindent azon nyomba szinte a sajtó alá adtak, és itt is látjuk azt, hogy Aranytól és Gyulai Pál szinte kikönyörgi, kihúzza ezeket az általa kiválasztott verseket. Tehát olyan méretben, vagy olyan mértékben vannak már irodalmi és más lapok, napi lapok, szórakoztató lapok is, tehát a sajtó olyan méretűvé válik, hogy szinte bármi el kell, bármit publikálni lehet. És Arany, mint egy tiltakozásképpen őrzi meg, ugye ez lehet az egyik válasz talán, sokféle választ persze meg lehet adni, de az egyik válasz talán éppen ez, hogy próbálja megvédeni az azonnali publikációtól, az azonnali közönség reakciótól ezeket a verseket. A másik pedig az, hogy ugye azok a versek, amelyeket közzétesz, azok is eléggé vegyes reakciókat váltanak ki. Hát ismerjük azt a bunyverset, amit a Tölgyek alatt című versére kapott Arany. Ugye meg ennek a hatására írja meg a Tölgyek alatt 2 című darabját, a válaszát erre a gúnyverse, de nem csak írásban, hanem szóban is. Még ha jó volt a fogadtatás egyébként, vagy jó kritikákat kapott, az is érzékenyen érintette. Tehát a közönséghez való viszonya Aranynak egy picit ellentmondásos volt, és az, hogy kéziratban szerette volna tartani ezeket a verseket, részben ugye, a rejtőzködésnek a gesztusa, részben pedig hát a reakcióktól való óvakodás is, az alkotói kedv megőrzése volt az talán még, ami arra késztette őt, hogy ne adja ki a kezéből ezeket a verseket. És harmadsorban pedig egy költői játék is lehet. Tehát a hagyaték, mint része az életműnek, az akár egy költői játék is lehet, hiszen az olvasást köti is, de fel is szabadítja. Tehát mi is különbözőképpen olvashatjuk ezt a ciklust, és olvassák is egyébként különbözőképpen. Van, aki sorozatnak olvassa, és nem tekinti egy teljes egésznek, vagy lezárt egésznek az őszikéknek a verseit. Van, aki zárt ciklusnak olvassa, és nagyobb kohéziót feltételez a versek között. Tehát az olvashatók maguk is szabadabbak a kéziratos mű esetén.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Fráter Márk, a Szegedi Tudományegyetem fogorvostudományi karának diákköri nyertese tartja meg Antibiotikum profilaxis a fogászatban című előadását, valamint Dudás Gábor, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának diákköri nyertese tartja meg Zsugorodó távolságok, a légiközlekedés helyzete és területi különbségei Európában című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!